ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője. De hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgető társ Parti Nagy Lajos.
Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
Hát igen.
Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
Eligazítások és agyrémek.
Úgy tűnik a számomra, hogy ekkorra, 50-re, mielőtt a szép irodalmihoz kerülsz, akkorra zárul le benned valahol az életednek ez a, mondjam úgy, hogy munkás mozgalmi, mondjam úgy, hogy messianisztikus, de mondhatom úgy is, hogy marxista időszaka. Akkor 50 táján te vontál valamiféle mérleget erről, és végig gondoltad ezt az időszakot, vagy benned még mint utóbb tűnik, vagy utóbb esetleg tűnik, mert még akkor nem zárult ez le.
Nem zárult le, azt túlzás volna mondani, hogy én akkor ezt úgy tudtam. De azért vett hozzá, hogy én akkor 19-20 éves vagyok, tehát akkor azért nem úgy gondolkozik az ember, mint most ilyen érzése mentségemre, vagy hogy mondjam. Én nem tisztáztam ezt, és amellett, hogy mondjam, ha nagyon tisztességes akarok lenni, és végül is miért ne akarjak. Azt kell mondjam, hogy az emberben volt egy félelem attól, hogy végig gondoljon dolgokat. Tehát tudta azt, ugye, ez nagyon úgy nézett, hogy ez a világ végéig fog tartani. Eszébe nem jutott senkinek, hogy ennek bármikor vége lesz. Az hazudik, aki azt mondta, hogy fehér lovon bejön Eisenhower, vagy Horthy, vagy nem tudom ki. Hát ezt senki nem hitte komolyan. És az volt az élet ösztöne az embernek, hogy ezt valahogy tudomásul vegye, és hogy ne gondolja végig ennek az abszurditását. Hát ezt halasztotta, ameddig lehetett. Ez, csak ezzel a fikcióval lehetett élni, hogy azért ez nem egy fasizmus, ez nem egy rémség. Nem olyan, mint a fasizmus. És ezt, ameddig lehetett, az ember próbálta húzni legkülönbözőbb módokon. Hát most nem tudatosan, hanem plusznak van az a jó kifejezés, az intermittence du cœur, amit nem lehet lefordítani. Tehát a szívnek a intermittenciái, a nem tudom micsodái, a himbálódzásai, a kihagyásai, a hullámzásai. És valami ilyesmi volt akkor, hogy hol ezt gondolta az ember, hol azt gondolta, hol azt mondta, hogy ez egy őrület, ebben nem lehet élni, hol azt mondta, hogy hát azért mégis a Marx az jól képzelte el, és ezek így váltakoztak. Nem lehet azt mondani, hogy én 50-re tudtam volna pontosan, hogy miről van szó. Ez így nem igaz. Ez egy sokkal hosszabb folyamat volt. 52-53, a kormányprogram, a nagyon öreféle, akkor volt, amikor már az ember, hát nem jártam gyűlésekre, akkor már azért 50 után a kiadónál nem merült föl, szóval az ellenállásnak a szikrája nem merült föl az emberben, hogy most valahogy ez ellen csináljon, valahogy szabotálja ezt. Tehát ez azt hiszem senkiben nem merült föl, józan emberben, vagy hát alig egy országban 40 emberben. Nem, azt nem lehet mondani, hogy inkább egy ilyen finnyásság, undor, szóval ezek voltak, hogy az ember dolgozni, és akkor tartottak egy gyűlést, és azt mondta a pártitkár, hogy honnan tudjuk, elvtársak, azt, hogy a munkai becsület és dicsőség dolga, amit Sztálin elvtárs mondott? Hát honnan tudjuk, hogy bejövünk reggel, és ki van írva? És akkor az ember, hát ezzel röhögött, ugye, bár. Mert hát ez elég röhelyes volt. De nem biztos, hogy ebből még az következett, hogy magát az, hogy a munkabecsület és dicsőség dolga kétségbe vonta. Csak ennek a megjelenési formáját vonta kétségbe. Tudod? Szóval, de a formái itt mindig rögtön kétségbe vonta az ember, azok tényleg elviselhetetlenek voltak.
1952-ben a szépirodalmi két híres fiatal lektora, Vas István és Rész Pál megtisztelő feladatot kap, hogy szerkesztenék meg az antológiát Rákosi Mátyás 60. születésnapjára, magyar írók Rákosi Mátyásról.
Vas csinálta a vers részét, és én csináltam a próza részét ennek az antológiának. Ebben minden, vagy nem minden, egy csomó jelentős író írt, tehát például Ilyes is szerepel az antológiában, egy olyan írással, amit ma is le lehetne nyomtatni, abszolút tisztességes írás, Rákosi Pörről szól. Ő tolmácsolt egy francia újságírónak a Rákosi Pörön, és ne írja ennek a történetét. És hát a korszak jó néhány jelentős írója, hadd ne soroljam őket, nem szeméremből, hanem tény fölösleges, ő írt ebbe az antológiába. Most ez úgy nézett ki, hogy bejöttek a kéziratok, az Írószövetségtől, vagy egyenesen az íróktól, és akkor mi ezt tovább küldtük a pártközpontba véleményezéssel, hogy igen vagy nem, rövid véleményezéssel, amit többnyire nem fogadtak el, nem lehetett a szempontjaikat követni. Nem lehetett megérteni, hogy voltak itt mit akartak. És aztán utána megmondták, hogy mi jön és mi nem. Utólag értettem meg, hogy két szempontjuk volt, főleg Rényi Péter intézte ezt a pártközpontban. Az egyik az volt, hogy hát a jelentős írók szerepeljenek ebben, méghozzá a nem kommunista jelentős írók. A másik pedig a fő vonal, amit nem mondtak meg előre, az volt, hogy a magyar történelem folytonossága, folyamatossága. Tehát egy ilyen Rákosit beilleszteni a Rákóczi Kossuth Rákosi. Volt ilyen vers is, és aznak volt a legnagyobb sikere. Azt nagyon, nagyon szerették, nagyon elfogadták. Hát ez volt az elképzelés. Ez az antológia, hát egy vacak antológia, természetesen irodalmi érték jóformán nincsen benne, talán egy-két írás azért valamit ér. Megjelent, senki nem vette meg, nyilván ajándékba szétosztogatták, és el volt intézve. Lehet, hogy van, aki szégyenkezik vele, és örömmel gondolok rá, hát ez elég természetes. Egyszer azt kérdezték tőlem, hogy nem jutott eszembe, mikor ezt a megbúztam, hogy mit éreztem, amikor ezzel megbíztak. Hogy mi volt az első reakcióm. Hát az eszembe se jutott, hogy visszautasíthatom a megtiszteltetést, hogy szerkesszem. Azt ma már nehezen ismerik el, vagy értik meg a fiatalok, hogy hát egy olyan belénk ivódott félelem volt, hogy az tényleg öngyilkosság lett volna. Nem úgy értem, hogy feltétlenül megölnek emiatt, hanem hát egzisztenciális öngyilkosság. Hát ez eszembe nem jutott, és gondolom Vasnak se jutott ez eszébe, hogy azt mondja, hogy kérem, én ezt nem csinálom. Még az se, hogy kitalálok valamit, hogy megbetegszem, vagy eltöröm a lábamat, vagy mit tudom én, az se. Hanem, hogy unottan, és keservesen, és röhögve végigcsinálom. Ez volt akkor az embereknek, vagy hát az emberek jó részének, voltak ősök is nyilvánvalóan, és voltak nálam sokkal gyávább, és sokkal tisztességtelenem emberek is, én ezen a skálán valahol elhelyezkedtem, és természetesnek vettem, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, ez hozzátartozik az élethez. Körülbelül ez volt. Arra emlékszem, hogy Vas, mint költő, nem, semmiképp se akart benne szerepelni, és írt egy borzalmas rossz verset, ami ugyanakkor nem is volt azért olyan rettenetesen vonalas, mert arról szólt, hogy Bécsben a Rax tetején síjel Etivel, és ott hallja, hogy Rákosi Pör, és hát arra gondol, hogy szegény Rákosi. Tehát nem volt egy olyan borzalmasan vonalas vers, de nagyon rossz volt, és azzal adta ide, hogy hát ugye a saját versétől nem bírálhatja meg el, de én dobjam ki belőle az antológiából, hogy nem jó. És rá is írtam, hogy hát sajnos Vas Istvánnak ez a verseny nem sikerült, fölment a pártközpontba, és ott ráírták, hogy hát tényleg nem sikerült, úgyhogy ez nem jelent meg. A Pistának mindig voltak ilyen ravasz taktikai húzásai, és hát akkor nagy megkönnyű összetépte a verset, nem vette fel semmi kötetébe, persze, és ez el volt intézve. Úgyhogy ennyi erről az antológiáról. Megvan, eltettem, hadd emlékeztessen erre a korra. Ez is hozzátartozik az életemhez. Ennyi.
Azt gondoltam, hogy itt az 50-es évek derekán, a magyarul úgy röhögjünk egyen, vagy egy keveset, hogy volt ennek az irodalomnak egy nagyon jellegzetes ága, oldala, része, részint a jobb vagy rosszabb pártköltők, részint a körülöttük lévő dilettánsok, féldilettánsok, és a dolog aztán keveredett, ugye jó költők írtak dilettánsorokat, és fordítva. És van egy kormosgyűjtés, egy legendás kormosgyűjtés.
Nekem sajnos nincs meg.
Nekem véletlenül megvan egy változata. Nem tudom, hogy az egész, sőt valószínűleg nem az egész hiányos, talán már torzított is. Belenézünk?
Hát boldogan. Én ezeket jó részt olvastam akkor. Ezeken röhögtünk valahol.
Csesztvei Dobos Gyula.
Hó, hogy ne. Ez egy nagy, nagy név volt. Aztán nem jelent meg kötete, talán versei jelentek azért meg. Az egy ilyen hazafi Verai János féle költő volt. Mi van tőle?
Zseniális sorok. A két kebled, mint két gabona osztag, a természettől bőven kifogtad.
Továbbá. Osztag az, nem osztag szerintem.
Mint két itt osztag van, osztag. De osztaggal szebb.
Igen.
Azt mondja, a denevér csupa bőr, nincs rajta semmi szőr.
Ez is ezt egy dobos?
Igen. Azon kívül Rákosinak ajánlom, vesszen a király, keresztények előre repül a
király. Igen. Erre emlékszem.
Aztán van egy egészen lidérces dolog. Kucka.
Igen.
Ez a bizonyos tömöríts, ez a feladatot költő. Ezt nálunk nagyon kevesen teszik, jól látszik a magyar irodalomban, sehol még ennyi verses kötet, a könyveink között egész halom van. Elönt a rettenetes áradás, költő-költőnek sarkára tapos, Kopré, Pilinszki, Nemes Nagy, Darázs, Rába, Vas István, Vörös Lakatos. Egyik rosszabb, kevésbé rossz a másik, de megmaradni egy sem érdemes, egyik citrom a fogam belevásik, a másik arisztokrata Nemes.
Azt mondta Vas Pista, mert ugye ez egy elég meg jó névsor végül is, de azt mondta, hogy nem elég, hogy az ember akkor rossz társaságba kerül, amikor dicsérik, de még akkor is, amikor szídják, mert ugye Koprét azért csak beleírta a Kucka. Úgyhogy még akkor is bekerül valaki, hogy már az se élvezett, hogyha haszítják az ember.
És itt az ellennévsor. Irodalmi életünk, mint a fertő, pletykával, rágalommal van tele, és hogy teljesen tisztára pucoljuk, itt volna már a legfőbb ideje. Hát gyertek, Acél, Tóth Gyula, gyere, F. Nagy Somjú, a kisjuhász, Zelk Zoli, gyertek, teremtsünk olyan irodalmat, bolsevik legyen tőle a proli.
Jézus Krisztus.
Ez valami félelmetes különben. Ez
a Tóth Gyulára emlékszel?
Jön a Tóth Gyula, most jön a Tóth Gyula, itt van előttem. A Tóth Gyulának a legszebb négy sora. De talán ez a legszebb négy dilettánsor a magyar irodalomban. Szomjazó, égő, nyalt falu, kazán, lökt. Szomjazó, égő, nyalt falu, kazán, lökt számba melled, miként az anyám.
Isteni, nagyon jó.
Azt mondja, hogy Erdély József, a versírás nem nehéz, nem kell ahhoz sem ész.
Ebben van igazság egyébként.
Reményi Béla.
Azt ismertem szegényt, az egy olyan nagy, puha ember volt.
Én, Istenem, de nagy az én bajom, két asszony és egy gyermekét fogom.
Szüdiben nem van?
Most jön a Szüdi, de még a Reményi Béla a zseniális. Igen. 15 éve ismerem a nőt, aki házmesterem. Továbbá, Szüdi, lábaimon mázsás retek.
Napról napra hülyébb leszek. Erre emlékszem.
A gatyából nem lesz balta, akkor se, ha szűzlány varta.
Csohány?
Csohány is van, de még egy gyönyörű Reményi Béla.
Igen.
De ez talán nem is igaz. Vígon bűzlik a kanál is, hogyha engem jönni lát.
Hogyha engem jönni lát?
Szóval vígon bűzlik a kanál is, hogyha engem jönni lát.
Szerintem ez igaz, mert ezt nehéz kitalálni azért. Volt egyébként egy dilettáns, akit Vörös talált ki, azt úgy hívták, hogy ifjabb kanál, kanalas Béla. A kanál isról asszociáltam. ifjabb Honolas Béla. És ennek a nevében írt verseket Vörös, és azokat elküldte a barátainak, de többnyire úgy, hogy szóval nem mondta meg, hogy ő írta őket, hanem halálos komolyan Latornak, Kormosnak, és hogy Honolas Béla kéri, hogy helyezzék el ezeket a verseit. Azokat meg kellene keresni, mert szerintem valahol megvannak ezek. Az nincs benne, ifjabb Honolas Béla? Nem, az ifjabb volt a nagy találat egyébként.
Aztán van ez az ismert Fazekas Anna, a megy Rákosi a tanácsba.
Körülötte fia lánya, jobbján munkás, balján paraszt, láb alatt zörg a haraszt.
Kúnya Lajos. Nem érdekelnek már engemet a lányok.
Inkább nézem Pióker Ignácot. Az egy sztalanoista volt ebben az időben. Na hát azért egész jól kolokválok, egy részét tudom én.
Acél Tamás. A kert felett suhogva száll az ártány.
Azt hitt, hogy madár az ártány, gondolom.
Bóka László. Atyám fia tank, gyere ide, kedves, s mondd fülembe bomba, bomba, bom.
Jézus Krisztus.
Csohány Gabriella. Nézem a nép masírozó seregét.
Számba veszem a legények elejét. Hát ez egy erotikus vonatkozású versor, kétségkívül. Ez a hadsereg, katonákról szól, gondolom, ugye? Igen.
Hidas Antal. Szaladj lányom, violám.
Tele már a fiolám. Hogy van?
Merítsd meg a fiolám.
Merítsd meg a fiolám. A várjál, ez egy fordítás volt. Szegény Hidas, aki egy fura figura volt, az ugye 30 évet volt a szovjetben, és teljesen elfelejtett magyarul. Nem szükségszerű, de ő elfelejtett. És mikor az a jött, akkor hát írta a verseket Dost, és rémesek voltak. És ez egy fordítás volt, valami szovjet költő, és bevitt a szerkesztőségbe, azt hiszem Simon Pistának, aki megnézte, és mondta neki, hogy hát a fiola nem jó, mert hát ha megmeríti a kútba, vagy a folyóba, vagy akárhol, hát a fiola az nagyon kicsi, nyilván valami. És Hidas, aki nagyon rendes, kedves ember volt, azt mondta, jó, hát akkor kijavítom. És kijavította rögtön ott helybe, és így javította ki, hogy gyere rózsám, dödödöm, már is, tele már a kalamár is. Rögtön kijavította, nem volt vele gond. Az nincs benne? Gyere rózsám, nem tudom már, hogy volt, de már is, tele már a kalamár is.
Van még egy szép Hidas, vágyódik a monoplán, biplán szeretne lenni.
Hát, ez egy komoly gondolat, egy szép költői gondolat.
És a másik gyöngyszem, Kövesi Endre.
Emlékszem arra is.
A barázdában guggolunk.
S eggünk kitárta a párt.
S eggünk a párt kitárja. Devecseri. Édesanyám eresszéki eresszé, befogad az MNDS, MSP.
Igen. Az a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége volt az MNDS.
Na ilyenek, nyilván még rengeteg van. Meg
ez a Körösi, ez egy kis fekete
Kövesi.
Fiú.
Kövesi.
Ez
Kövesi
egy kis fekete fiú volt, azt hiszem diszidált is eltűnt, és abbahagyta az irodalmat. Ezt bérelték föl az első írókongresszuson, amin én nem voltam persze még jelen, az valamikor 50-51-ben volt, hogy ilyes támadja meg. És ez fölállt, és azt mondta, hogy hát ilyes Gyula, aki a Horthy rendszerben milyen klasszul harcolt a dolgok ellen, most nem áll a nép mellé, és ez képtelenség, és ez nagyon-nagyon nagy disznóság. És olyan két kulacsos, és nem tesz hitet egyértelműen a szocializmus mellett. De ez egy fölbérelt hozzász, nyilván. Pót 19 vagy 20 éves, és hát ilyen verseket írt. És akkor Révai fölállt, ez egy olyan nagyon legendás dolog, ott nem tudom, megírták-e, és azt mondta, hogy igen, ilyesnek választania kellene. Ifjúkori szerelme a munkásmozgalom, és Andicsra mutatott, aki ott ült az elnökségbe, és aki ilyes barátnője volt ifjúkorában. Ifjúkori szerelme a munkásmozgalom, és a jobb oldal között, és Szabó Lőrincre mutatott, aki ugyancsak ott ült. És akkor ilyes kiment, és felolvasta nem sokkal később az Építőközt című versét, ha emlékszel rá, ami hát azt arról szólt, hogy aki épít, aki dolgozik, az verhetetlen. De hát politikai elkötelezettség nem volt benne. És akkor ott Révai húzta a száját, hogy megint kivágta magát ez a sunyi paraszt. Ez volt a reakció rá. Na ez volt ez a Kövesi.
Révaival neked volt kapcsolatod?
A Viten, ha tudod, hogy mi volt az, világifjúsági.
Budapesti Vit 1949.
Úgy van. Világifjúsági találkozol, én tolmács voltam, és volt egy ilyen káprázatos számom, hogy nem tudom, hogy hány jelen különböző embereknek valami gyűlésen, amin Réva is ott volt, fordítottam. Ott volt Berlingver, aki később az Olasz Kommunista Pártnak lett a főtitkára, az akkor még az ifjúsági, olasz ifjúsági szervezetnek volt a vezetője, az egy gróf, vagy mi volt, és nagyon jól tudott franciául is, és Berlingvernek franciául tolmácsoltam, és volt egy román, a Florescu annak románul, és mit, szóval egy ilyen szám volt véletlenül. És akkor Évai ott volt, és valamit odajött, és valamit mondott. Én akkor 19 éves voltam, hogy hát ez igen. Ezt úgy honorálta. De egyébként nem egy világba éltünk, hogy úgy mondjam, úgyhogy nem találkoztam
vele. Rudas László?
Azzal soha nem találkoztam. Csak az utcájával. De azért ez egy más világ volt, ezek nem álltak szóba az emberrel. Vas Zoltán volt az egyetlen ilyen vezető ember, és egyszer találkoztam Rákosival, ugyancsak a Viten, ahol viszont ő csinálta azt, amit én tolmácsként, hogy ott voltak különböző nemzetiségű emberek, és kijött, és mindenkivel a saját nyelvén beszélt. Ő nagyon sok nyelvet tudott, egyedül ezzel a Florescuval nem tudott beszélni, mert ez csak románul tudott. De franciául, németül, angolul, olaszul nagyon jól tudott például, ami meglepett. Oroszul természetesen. Azt láttam. Az akkor nekem imponált, mint 19. Én ilyen sznob voltam, hogy hát nyelvtudás az egy nagy ügy, és az úgy imponált. És akkor mondták, hogy ja, és mindenkinek valami olyasmit mondott, valami személyeset. Ezek az ifjúsági szervezetek, kommunista vagy baloldali ifjúsági szervezetek vezetői voltak, és mindenkinek valamit mondott, hogy maga aki, és aztán valaki elmesélte, hogy neki az volt a gyakorlata, hogy egy ilyen találkozó vagy fogadás előtt fölkészült mindig, hogy valamit tudjon egy dolgot a pasasról, és akkor az benyomta. Ezt egyébként nem ellene mondom, nehogy félreérts, mert maga módján egy teljesítmény, hogy úgy mondjam. Tehát például mesélték, hogy amikor Bajor Gizivel először találkozott, akkor elmondta neki, hogy a bolondásvai néma milyen jó volt. És aztán Bajor Gizi egy időn van rájött, hogy hát ez egy csalás, mert amikor ő a bolondásvai nét játszotta, akkor Rákosi a szovjetben volt, tehát nem láthatta. De kapott egy dossziét előtte, mindig kért egy ilyen dossziét, és fölkészült ezekre a találkozásokra. Mondom, ez egy bizonyos értelemben imponáló szakmai trükk, hogy úgy mondjam.
Egyébként ezekkel a leghíresebb és bevett és leginkább futópártküldőkkel neked, nektek volt valamiféle kapcsolatotok, tehát mit tudom, Kónya?
Kónyát ismertem, de hát nagyon lenézett, nagyon gőgös ember volt, és ő egyszer volt egy rémtörténet, hogy éppen jó, akaratlanul jól asszociáltál, az apja Kónyának, aki egy süket ember volt, az egy éjszaka ment a Szabadsághegyen, és a Rákosi villa, ott volt egy Rákosi villa, amit távosok védtek, és amellett ment el, és azok rákiabáltak, hogy állj meg, és nem hallotta, és akkor belelőttek, el is találták. Azt hiszem nem halt meg, de eltalálták. És akkor valami kocsmában, vagy nem tudom már hol együtt, vagy ott volt a Kónya, nem egy asztalnál, vagy szóval nem voltunk igazi ismeretségben, és akkor erről valahogy nagyon keserűen beszélt, hogy hát az apámba bele puskáztak. Erre emlékszem. De nem változtatott a véleményén. Nem, ezek elég gőgösen viselkedtek, Acél Tamás, akit ismertem, még a Szikrából, mert ő ott volt valami állásban akkor, vagy legalábbis bejárt, vagy Kónya. Zoltán is ebben az időben ezek eléggé, hogy mondjam, más világban élt, ami igaz, az igaz. Ez a ti számotokra talán már nem követhető, ez a kommunista arisztokratizmus. Kocsival jártak, akkor alig volt kocsi Pesten. Ugye ezt sem lehet ma már elképzelni, hogy magántulajdonban kocsi, hát egy néhány ezer lehetett egész országban. És ezek állami kocsikon jártak, és szóval, de Veres Péter is, meg mindenki. Péter bácsit elég közelről ismertem, hát talán az túlzáson onnan jóban voltunk, ugye nagy korkülönbség is volt köztünk. Én nagyon tiszteltem őt, meg kell mondanom. Egyébként ma is tisztelem, mert azért egy nagy koponya volt ő. Hihetetlen volt az, hogy autodidakta módján mi mindent magába szívott, és nagyon sok dologról nagyon okos véleménye volt. Mondjuk regényírónak élvezhetetlen az én számomra, de szerkesztettem egy könyvét, a Laci című kis regényét, ami egy lóról szólt. Volt egyébként egy sorozat, ez azt hiszem nem ebbe, de lehet, hogy ebbe jelent meg. Elhatározták egyszer, hogy csinálnak egy ilyen sorozatot, hogy az 5 éves terv kis könyvtára. És ezt lehetőleg jó írókkal, akik írjanak ilyen 20-30-40 oldalas műveket a mai életről. És fölkérték, emlékszem, Kolozsvári Napier Emilt, meg Sőtért, meg mit tudom, mindenkit. De hát ezek többnyire nem születtek. Pénzt adtak előleget, és szóval két dolog működött, az a bizonyos angol vagy amerikai kifejezés, amit nem tudom, hogy mondanak ők angolul, a magyarul úgy mondjuk, hogy korbács és mézes madzag. Tehát egyrészt félt mindenki nem megírni egy ilyet, másrészt meg hát a pénz jól jött volna. Tehát egy kétoldalú támadás volt. És a félelem volt a lényegesebb, tehát hogy aki nem írja meg, annak baja lesz, miért nem írta meg. De Grandpierre megírta valami rémes marhaságot, és én nagyon szerettem Emilt, akkor jóba is voltunk, és elhozta, és mondtam neki, hogy hát ez valami eszméletlen szar, amit írtál. És mondta, hogy hát persze, hát mondom, ezt nem adjuk ki, ne haragudj, de kifizetjük. És hát mondta, nem is az az érdekes, hanem hogy én leadtam, én megcsináltam. Mondom, jó, rendben van. És ezt aztán emlékirataiban megírja az én nevemmel, hogy milyen állás volt ezért, hogy ez nem jelent meg. Sőt, én megjelent. Az a szegedi textilgyárról szólt valami elképesztő baromság. Azt én szerkesztettem, gondolom, és megjelent. Úgy ez egy ilyen akció volt, hogy a Néphez nagy példányszámban ilyen kis füzetek az 5 éves terv intézményeiről, vállalkozásairól. Nem tudom már, hogy általában rossz Ligeti Vilma, meg ilyen, hát teljesen elfelejtett Fehér Klára, meg ilyenek írtak bele azért többségükben. Úgy emlékszem. Azt hiszem ez a Szüti is írt egyet bele, akit most idéztem.
Szüti György.
Szüti György, igen. Úgyhogy
Szabó Pál.
Hát Szabó Pált is nagyra becsültem, meg kell neked szégyenkezve mondjam, én nagyon szerettem a korai novelláit. Azokat a nagyon szép nyelven megírt költői dolgokat. Ezt a paraszti nyomor irodalmat én ezt mindig untam. Szóval ezt a naturalista dolgot, hogy nincs mit enni este, meg mit tudom én, ami nyilván igaz volt, meg rendben van, de én ezt szociográfiában szerettem, vagy érdekel, de szép irodalomban ez engem nem vonzott. Mint ahogy Zolát se szerettem, meg az olasz veristákat, se a Vergát, meg ezeket. De neki vannak gyönyörű tájleírásai, és ilyen szerelemleírásai ezekben a korai novelláiban is. Hát ez két nagyon különböző ember volt, Veres Péter és ő. Veres Péter egész más volt. Mindig együtt emlegetik őket, de hát semmi közük egymáshoz. Csak az, hogy mind a ketten parasztok és írók, hát ez meg nem azonosság. Ő egy furcsa ember volt, hát róla is egy ellene szóló történetem van egyébként. Egyszer kiderült, hogy én nagyváradi vagyok, ő meg ugye ugrai, tehát Bihar megyei, és hát akkor elkezdett ölelgetni, és hát ez nagyon nagy közösség volt, és erről beszélgetünk a kiadóba. És valahogy megfeledkezett arról, hogy mikor élünk, meg mi van. Nem volt nagyon okos ember, szemben Péter bácsival, aki nagyon okos volt. És valahogy 44-ről, valahogy vagy Váradon volt 44-ben, bejött Ugráról, valami története volt, és akkor elmondta, hogy hát hallotta, hogy Szálasi uralomra jutott, október 15-t, 44. október 15-én, és akkor fölment hozzá. És akkor én, nekem úgy elállt a lélegzetem, és mondom, miért mentél föl, Pali bácsi? Hát eligazításért. Valahogy megfeledkezett a szituációról, mert ez is 51-ben volt azért, és én majd néztem rá, mint az őrült. Ugye közben az elnöki tanács tagja volt, minden kongresszuson ő eldökölt, meg amit akarsz, de úgy elmondta, hogy október 15-én fölment eligazításért Szálasi volt. Na, ez nem ellene mondom, mert Sztálin ezen úgy röhögtem, meg olyan agyrémnek tartottam, hogy valaki fölmegy eligazításért szállasi. Hát ugyanígy ment fel Rákosihoz is eligazításért. Egy rémség volt ez vele, ő végig tagja volt az elnöki tanácsnak, és az elnöki tanácsnak volt az a dolga, hogy kegyelmet adjon embereknek. Oda fölmentek a kegyelmi kérvények. Ezeket többnyire elutasították. Ez azért mondjuk, és kivégezték akkor az embereket, nem csak közbüntényeseket, politikaiakat is. Nem tudom pontosan, mikor volt tagja, tehát Kádár alatt talán már nem volt, de Rákosi alatt tagja volt. Ez mondjuk kemény azért, akárhogy is van. Ezt egyszer meg kéne nézni, hogy mikor volt a tagja. Nyilván talán elébe se kerültek, mert nem döntött, de mégis fedezte bizonyos értelemben, mi van nevével ezt.
Hát akkor elég sok helyre járt eligazításért.
Igen.
Illés Béla.
Hát ott alig ismertem, nem is elkezdtettem soha könyvét. Nem olyan rossz író, mint amilyennek mondják, talán el kéne újraolvasni, ilyen nagy mesélmondó. Nagy kövér ember volt, folyton szivarozott, folyton ott lebzselt a kiadóba, mert ott mindig könyörgött, hogy adják ki a könyveit, meg telefonáltatott a pártközpontból, meg nem tudom. Egy történetre emlékszem, hogy ugye ő nagy mesélmondó volt, vagy hát nagy füllentő, vagy hogy mondja, szóval nem volt igaz, amit mondott magyarán. És egyszer bejött az a folyosó, ahol én dolgoztam, az a Dohány utcára nyílt, tehát az ablakunk a híradóra nézett, híradómozira. És egyszer bejött, és mesélte, hogy hát ő foglalta el 45-ben a New York palotát, mint szovjet, talán őrnagy, vagy ezredes, ott is egy tábla egy ideig a New York palotán, ilyesmiről, és hát ő ide bejött, és itt német katonák voltak, fegyverrel jött ide, és itt 3 vagy 4 katonát ő maga dobott itt ki az ablakon. Mondtuk, hogy igen. Aztán egy óra múlva átmentem a másik szárnyra, ott volt valami dolgom, és ott a lányoknak a könyvelésben, a könyvelés ott volt, azon a szárnyon, ami a Nagykörútra nyílik, ott hallottam ordít, vagy ilyen racsolva beszélő nagy darab ember volt, ordított, hogy hát itt én foglaltam el ezt a szárnyát a New Yorknak, ebből az ablakból dobtam ki 12 németet. Úgyhogy addigra 12 SS-t, addigra már emelte a számot.
Hát még a híres története a Guszev kapitány.
Igen. Hát kitalált egy 48-as orosz tisztet, aki átállt a szabadságharcot. Hát te, nekem ez majdnem imponál. Ugye utcát neveztek el Guszevről, és azt hiszem, hogy ama kevés ember közé tartozik. Egy nem létező emberről utcát elnevezni, regényhősről, hogy úgy mondjam. Hát azért ez kevés írónak adatott meg, hogy Don Quixote-ról nincs utca, vagy Schweikről nincs utca, legjobb tudomásom szerint, úgyhogy cinikusan mondva, ez imponáló bizonyos fokig.
Sőt, volt ennek állítólag utóélete is, csak nem tudom pontosan, hogy mesélték, hogy jöttek hozzá orosz történészek.
Igen.
Hogy hát Guszev kapitány nagy ismerője, hogy mit tudna nekik mondani Guszev kapitányra, meg egyáltalán hol található anyag. És akkor mondta az Illés Béla, hogy és ezt nem tudom a város, hogy mit tudja, vagy a Odesszai, vagy a kijevi levéltár, ott
ami leégett. Ő a kijevi levéltárban találta meg a Guszevre vonatkozó dolgokat, aki cári tiszt volt, de rokon szemezett a szabadsággal, átállt, és Paskievics agyon levette. Tehát sajnos a kijevi levéltár leégett. Úgyhogy, de én meg kell neked mondjam, én nagyon cinikus ember vagyok, ha úgy tetszik, én ezeken inkább röhögök, mint felháborítónak tartsam, mert hát mondd már, hát ki talált Guszevet.
20-25 évesek voltatok, 50-es évek első fele. Hogy emlékszel vissza a félelmekre? Hogy lehetett félni 20-25 évesen?
Nagyon.
Milyen módon?
Nagyon lehetett félni. Az alkohol oldotta föl. Mindent. Nekem mérgem volt otthon például. Egy vegyésztől kaptam, volt egy névjegy dobozba tartottam, egyébként egyszer egy lány el is vitte. Volt otthon mérgem azzal, hogyha úgy történik, akkor én azt bevegyem. Hát nem volt reális ez a félelem, illetve hát a fene tudja, nem volt logikája akkor a lecsukásoknak. Nagyon féltünk, nagyon féltünk. De ugyanakkor hát napi 24 órát nem lehet félni, tehát gyakran megfeledkezett az ember, és akkor olyanokat mondott, vagy csinált. Hát ez főleg aztán már 52 után volt. Hát a Nagy Imre korszakban, ami hát 53. De elmondok neked például egy történetet. Erről. Ment voltunk a Szép Irodalmiba, a régi nagy gárda, és nagyon berúgtunk. Az asztalomat én leöntöttem egy üveg pálinkával, és meggyújtottam például. Nagy lánggal égett. Ez volt Juhász Domokos Szász Imrején, ha jól emlékszem. Lehet, hogy más is volt. És Feri nem, semmitől nem félt annyira, mint attól, hogy behívják katonának. Ettől pokolian félt. Hát nem is jogtalanul. Nem hívták be, azt hiszem, valahogy megúszta. És ott őrjöntünk, ordítottunk, Juhász nagyon be volt rúgva, előhúzott, akkor nagyon ivott, előhúzta a bicskáját, és azt a nadrágján keresztül belevert a combjába. Mint egy ilyen kocsmai legény, biai legény. És aztán levonultunk, volt akkor egy nóta, nem tudom, ismered, de a Gáboráról Rézágyújjának a mintájáról, hogy Farkas Mihály Rézágyúja föl van lobogozva, virágozva, és hát aztán a folytatása az volt, hogy boldogan megyek a Farkas Mihály hadseregébe, de valahogy így volt eltorzítva ez a népdal. És lementünk ebben az állapotban, és a félelemből jött a hősieség, vagy hát hülye szó, nem hősieség, az agresszivitás, vagy nem tudom, Feri leült a New York előtt, ez lehetett 52-ben, vagy 51-ben, szóval nem a Nagy Imre korszakban, és elkezdett ordítani, hogy én nem akarok a Farkas Mihály Rézágyúja lenni. Én nem leszek a Farkas Mihály Rézágyúja. És ott ült a járdán, és ordított. És hát mi nagyon féltettük, mi is tök részegek voltunk, és ott fölemeltük, és mondtuk, hogy ne hülyéskedj, és bevittük, hogy kávét ígyunk a gongba. Az egy olyan elég lebúj vendéglő volt. Bementünk, és ott történt az, ott egy tél volt egyébként, arra emlékszem, és egy piros ilyen körfüggöny, félfüggöny volt. Én mentem előre, és abba belegabajodtam, és valahogy tehát én is be voltam csicsentve, vagy szívva, és nem tudtam bejutni valahogy. És kiderült, hogy azért nem, aki jött ki. Aztán valahogy elhúzódott a függöny, és akkor szembe találtam magam azzal, aki jött ki, és elkezdtem vele ordítani, hogy ebben a furcsa dűben, ebben a kiélhetetlen dűben, hogy mit vacakol itt, és most magam miatt nem tudok bemenni, vagy letegeztem, és ott ordította. És mindenki röhögött a kávéházban, ez pedig úgy félrehúzódott rémülten ez a pas. Azt mondja, jó, tessék, nem. És én bevonultam, mögöttem Juhász Szász Imre, Matyi talán is, nem tudom. És ott mindenki röhögött. Na azért röhögtek, mert ez a Pap László volt, a papöcsi, akit én ott meg akartam verni, a boxoló bajnok, hogy mit képzel, és akkor aztán az asztalokról ordítottak is, hogy na, öcsi, vigyázz be, behúznak egyet neked. És Pap meg nagyon meg volt ijedve, hogy behúz egyet nekem, és akkor aztán nézheti, ugye? Mert én ott meghalok rögtön. Úgyhogy riadtan ott kihátrált valahogy. Ezek nagyon félnek, ezek az erős emberek, mert hát ott nincs mese, ugye, szóval az egy veszélyes játék nekik ütni. Na, hát ez talán nem közvetlen válasz, de azért megérted, hogy miért mondom, hogy ilyen hangulat volt, egy ilyen cigány útra ment minden akkor. Tehát nem volt, a rossz indulatok voltak, torz indulatok, és hülyén mentek a dolgok. De lehet, hogy Juhász aznap délelőtt Farkas Mihály fogadásán vett részt közbe. Szóval ez így nézett azért ki. Feri egyébként a világ legkedvesebb embere volt akkor. Ő volt a csillagszemű Juhász, a zseni, aki mindent tudott, mindent olvasott, sokkal többet, mint én, Spinozát fújta, nyelveket nem tudott, de egyébként mindent tudott. Hihetetlen báj volt benne, jóság, kedvesség, nagy becsvágy is, de az akkor még nem volt ellenszenves. Rengeteget voltunk együtt akkor, főleg mi ketten. Klár is nagyon szerette. És hát minden korai versét mutatta, első neki, azt hiszem, én olvastam őket, és úgy éreztem magam, hogy hát ez Ady József Attila színvonalú költő lesz belőle. Borzasztó imponált nekem a hihetetlen öntudata és magabiztossága. Ő olyat csinált, hogy elővett egy ilyen nagy árkus papírokat, és azokat bekötette Kardos úrral, egy könyvkötőnk volt, egy közös könyvkötőnk, aki gyönyörűen kötött, a KNER könyvkötője volt, És akkor megcsinált a tartalomjegyzékét, hogy ez lesz a verses kötete, és meg oda jött az oldalszámokat, hogy ez a tizedik oldalra fog kerülni, ez a tizedik. És ez egy komikusan had, de megírta az összes verset, és azok olyan versek voltak, mint a Rezibordal, vagy a Templom Bulgáriában, vagy a Oda repüléshez, vagy hát szóval remek művek. És ő ezt előre megkomponálta a kötetet, és tudta, hogy mit akar, és külön jegyzetelt, és aztán mikor megvolt a vers, akkor beírta ebbe a könyvbe. Szóval egy ember, aki tudja, hogy én nagy költő vagyok, leszek, elhatároztam, meg fogom csinálni, ez nekem hihetetlenül az én látszólagos magabiztosságommal és a mögötte levő magabiztosság hiányommal, ez rendkívül imponált az embernek. Feri elhatározta, hogy ő lesz a Petőfi, vagy a nem tudom kicsoda. Úgyhogy az egy nagyon fontos korszak volt, és ez elég egy olyan 4-5 évig tartott, minden héten többször találkoztunk. Az ő politikai gondolkozása teljesen párhuzamosan alakult a miénkével, az enyémmel, a Szücsével ezekben az években, 52-től mondjuk 56-ig, aztán máshogy alakultak a dolgok, de ez teljesen párhuzamosan futott. És hát és aztán jött ugye a Tékozló ország, amit én máig remek műnek tartok, főleg bizonyos részleteit, de hát az egészet is. És nagyon fontos a számomra, hogy én ezeknek a születésénél jelen lehettem, és sok mindent tudok is róluk, hogy alakultak. Úgyhogy ez egy nagyon jó barátság volt, egy olyan igazi együttlét. Emlékszem, 56-ban, forradalom után már nagyon szegény voltam, és nem tudtam kifizetni a villanyszámlát. És mászkáltunk a városba Ferivel, és mentünk haza későn, beszívva. Akkor még társbérletbe laktunk, és Klári kijött, gyertyák voltak a lakásban, Klári kijött, hogy itt voltak a villanyművektől, és lecsapták az órát, és leplombálták. És hát nagyon kétségbe volt esve, hogy a három gyerekkel, meg mindennel. Én olyan hülyén álltam, ott tehetetlenül Feri odament az órához, letépte a plombát, és fölnyitotta a fényt, és elárasztotta a fény a lakást. Tehát valahogy ez is, ő ilyen volt akkor, egy ilyen prométeuszi figura. Úgyhogy nekem ez így maradt meg ebbe a fénybe, Feri, az akkori. Aztán forradalom után lassan elidegültünk egymástól. Egyszer följött még a szerelmes hazatántorgás, ugye azt hiszem az annak a kötetének a cím, azt fölhozta, borzasztó kedvesen. Hihetetlen báj volt benne, amit ma már nem lehet elhinni szinte. És akkor az úgy fölvillant, és egyszer csak úgy megjelent, azt hiszem telefon nélkül, és itt van valahol, azt írtam bele, hogy de jó volna még egyszer hazatántorogni hozzátok. Vagy eltántorogni hozzátok. Ez már 70-es évek volt pedig, tehát a elromlott kapcsolat korszaka. Nem tudom, nagyon kívánom neki, hogy most találja meg magát valahogy az új világban, mert én szerintem egészen rendkívüli tehetség.
Zelk ebben a Vasféle társaságban jelen volt?
Nem. Ők régi barátok voltak, még a háború előttről, ugye egy nemzedék nagyjából, Zoltán valamivel idősebb volt, de lehet, hogy följárt, de nem olyankor, amikor mi. Ő ebből a társaságban Nagy Lacival volt csak igazán jóba. Nagy Laci oda került a kis doboshoz, az ő gyereklapjához, és Nagy Lacit nagyon szerette, úgyhogy ő vele volt jó. Mi 56-ig alig találkoztunk Zoltánnal. Nagyon szerettem a korai verseit, de nem voltunk szoros kapcsolatban. Aztán a forradalom után, illetve a szabadulása után, akkor valahogy találkoztunk. A Batthyány tér mellett lakott, az elég borzalmas, ami vele történt, nem csak az, hogy Irén meghalt, amíg ő bent volt a felesége, hanem az, hogy abban a pillanatban kidobták a lakásából, akkor kijött, akkor valami rémes kis sötét lakást kapott a Batthyány téren, semmi pénze nem volt, ő mindig olyan slemmil volt, olyan örök szegény ember volt, és akkor olyan teljesen reménytelen volt a sorsa, és ült ilyen kis presszókba fillérekkel, kávét fizettet neki az ember, és borzasztó volt a sors, és akkor nagyon megszerettük egymást, borzasztó esendő és elragadó ember volt, mindig fölhívta az ember telefonon, beolvasta a telefonon a versét, és izgatottan és bizonytalanul, és mindig azt kérdezte, mondd Pali, verse ez? Ez volt egyébként az utolsó beszélgetésünk is. Robert Károly úton feküdt. És meglátott, akkor még a viszonylag jó állapotban, és mondta, hogy írtam egy verset. És oda mentem, és elmondta, hogy seggem alatt ágytál, faszomban katéter, csoda-e, ha nem ízlik sem élet, sem étel. Vers ez? Mondom, vers, nagyon szép. Mondom, ez, hogy élet, étel, ugyanaz a négy betű, ezt még nem is láttam, hogy ezzel így játszanak. Szóval gondolod, hogy ez vers? Mondom, igen, persze. Hát ezeket megjátszottam, mert ő pontosan tudta, hogy mi jó és mi rossz, mert fantasztikusan értett versenyez. Ha műveletlen volt, szóval nem járt iskolában, meg nem tudott nyelveket, de hát úgy értett versenyez, ahogy senki. Igazi, komoly műveltsége volt az Zoltánnak ilyen értelemben. Ez aztán nem is jelent meg, nem engedte az asszony, meg a cenzúra, meg mit tudom én mi. Ja, nem is írta le. Úgyhogy. És aztán átvitték a Kútvölgyibe, akkor már nagyon rossz állapotban volt, a Csurkával látogatta meg, de akkor már nem volt eszméleténél. Nem tudtunk beszélni. Azt hiszem megismert egyébként. A nagy béka szemei voltak, a béka arca volt, és akkor pláne, hogy nem tudott beszélni, kidagadt a szeme, olyan volt, mint egy béka. Én nagyon jó költőnek tartom, szóval amit ő az élete utolsó éveiben csinált, az megint fantasztikusan szép volt, és ezek a betegségversei, meg öregségversei, a Meszelt égbolt kötet, és nagyon jó volt vele együtt lenni, szóval ő egészen más volt, mint Vas. Vasnak az eszét használta az ember, hogy ilyen rondán mondjam. Zertnek a kedvességét, a báját, a linkségét, a varázsos volt. Mindenki imádta a fiatal költők, nem lehetett rá haragudni, meg pedig becsapta az embert, meg kölcsönkért, meg amit akarsz. Úgyhogy hát ez volt.
És ő látványosan szenvedte meg a hűség és hála
ilyenekért? Nem. Sőt, azt mondta, hogy beveszi a válogatott kötetébe. Hát miért ne?
Ez azért szép.
Hogy?
Ebben van valami
hát
szép.
Persze, hát
persze. Egy érces, de szép.
Megírta, hát miért ne venné fel? Meg hát fizetnek is érte. Megdolgozott érte. Volt is, azt hiszem, Matyi egyszer elmesélte, Domokos Matyi, hogy be is tette valami válogatott kötetébe, és aztán valahogy a pártközpont hagyatta ki. Ahol ott ültek azok az emberek, akik annak idején rendelték tőle, és akik megjutalmazták érte. De nem ezből tette be, hanem letette. Nem, ő nem szenvedett ezért különösképpen. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Azért szenvedett, ha nem volt annyi pénz, hogy kimenjen a lóversenyre, vagy hogy egy lánynak fizessen egy kávét, vagy... És akkor volt boldog, hogyha olyan volt, amilyennek egy költőnek lennie kell. Ő tényleg olyan volt, hogy a nagykönyve meg van írva a költő. Szóval amilyen Verlaine volt, vagy Villon volt, vagy amilyennek elképzeljük őket. Tehát, szóval ezek a aszfalton sétáló magyar, meg francia, meg német, meg amilyen. És ez nagyon rendben van, hogy ilyen költők mindig legyenek. Ugye?
Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A harmadik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Az életinterjú felvétele 1992-ben készült, és utoljára 2005. szeptember 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.